Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma esti vendégét, Láng Istvánt, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesét, az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A tiszai árhullám, a Tiszán levonuló jégtorlasz hírei voltak a középpontban. Az elmúlt napokban megdöbbentő képsorokat láthattunk a jégzajlásról, a jégtorlasz vonulásáról. A helyszíni beszámolók, tudósítások is igen kritikus helyzetet vázoltak több tiszamenti településről. Ma reggel információk szerint várhatóan a nap folyamán már elhagyja az országot a Tiszán vonuló jégtorlasz. Mi a mostani aktuális helyzetkép? Ugye most vasárnap késő délután, vasárnap kora este beszélgetünk.
Mi azzal számolunk, hogy ezekben a percekben a lényeges jégtömeg az elhagyja Magyarországot Szerbia irányában, tehát ezek a problémák remélhetőleg most már meg fognak szűnni.
Ez azt is jelenti, hogy a készültséget is mérsékelni lehet?
Igen, mától estétől mérsékeljük a készültséget. Nyilván vízminőségi készültséget még meg fogjuk tartani, hiszen a jégtorlasszal rengeteg szemét érkezett, amelyet szeretnénk összeszedni a hullámtereken, amelyikhez persze hozzáférünk. Erre két ponton lesz lehetőségünk, az alsó szakaszon, illetve a kiskörei erőműnél ott az erőmű fölött ki tudjuk szedni koncentráltan azokat a szeméthegyeket, amit oda visz ilyenkor a víz.
Ugye éppen azt olvastam a ma reggeli hírek sorában, hogy az árvízvédelmi készültséget ugye nem is a vízállás, hanem a jéghelyzet indokolja, tehát akkor tulajdonképpen pontosan erről van szó, hogy itt nem annyira a vízállás emelkedett meg, vagy nem esetleg az olvadó jégtömbökből emelte meg a vízszintet mindez, hanem...
Ez kimondottan jégvédekezés, erre azért van szükség, mert ezek a torlaszok abnormálisan és kiszámíthatatlanul emelik meg a torlaszok fölötti vízszintet, hogy ez történt most Záhonyban. Ugye Záhonyban 10 méterrel emelte meg a Tisza vízszintjét, Vásárosnaményban 8,5 méterrel, és Záhonyban 30 centivel maradt el az eddig rekord árvízszinttől. Tehát ebben az esetben más teljesen a folyó felszín görbéje, koncentráltan kisebb területen, de nagyobb vízszintek jelentkeznek, hiszen a vízhozam nem olyan nagy, de a torlasz duzzasztó hatása, amelyet igen nagy lehet. Ez történt most is, hogy egy kisebb árhullám megindította a jégzajlásból torlaszok alakultak ki, és a torlaszok nagyon nehezen kiszámíthatóan emelgették a vízszintet végig a Tisza mentén, hogy vonult te ez a jelenség, és mindenhol topon kellett lenni, mert ez nagyon gyors jelenség, tehát nem sok idő marad arra, hogy védekezzünk.
Itt a készültségi szintekről, készültségi fokozatokról beszélgettünk, és ezt minden nap hallhattuk is a híradásokban, mi mondtuk is itt az Inforádió híradásaiban, de mit is jelentenek pontosan ezek a készültségi szintek, az első, másod, harmadfokú készültségi
szintek? Az első fokú készültségben elegendő nappal figyelni a jelenségeket, a másod fokú készültségben éjjel is kell, 6 óránként, tehát az első fokban nappal 6 óránként, a másodfokban már 4 alkalommal minden 6 órában, a harmadfokú készültségben meg 2 óránként kell legalább figyelni a jelenségeket, és reagálni az esetleges intézkedésekkel erre.
A készültséges szintekhez kapcsolódóan éppen az jutott eszembe, hogy talán éppen egy hónapja volt, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóságon belül megkezdte a működését az önáltal vezetett Országos Műszaki Irányító Törzs, és pedig éppen a jegesedés miatt, de akkor ugye még nem a Tiszán voltak a gondok és a problémák, hanem a Dunán a jegesedés okozta ezeket a problémákat. Amikor az Országos Műszaki Irányító Törzs úgymond feláll a vízügyi főigazgatóságon belül és megkezdi a tevékenységét, az eleve egy nagyobb készültséget jelent, most nem ebben a árvízvédelmi készültségi fokozatok rangsorában, de egy nagyobb odafigyelés, vagy egy nagyobb
koordinációs munkát jelent. Két dolog indokolja, eleve jeges árvíznél a jégtörő hajókat, mivel azokat várhatóan több helyre kell átcsoportosítani, az csak az Országos Műszaki Irányító Törzs vezényelheti. Tehát hiába kezeli egyik-másik vízügyi jégtörő hajót, annak a vezénylése az Országos Műszaki Irányító Törzs feladata, mert ezt országosan kell vezényelni, nem lehet egy-egy vízügyön belül. A másik, amikor az Országos Műszaki Irányító Törzs feláll, akkor történik, ha az egyes igazgatóságok között erőforrás átvezénylésekre van szükség, tehát mondjuk Nagy Árizon Tiszán és a győri vízügytől oda kell rendelni embereket, hogy segítsenek a tiszai védekezésben. Tehát ezeknél az átvezényléseknél az országos koordinációt meg kell szervezni, és ilyenkor feláll az Országos Műszaki Irányító Törzs.
Uh-huh. Ez egy ilyen folyamatos egyeztetés, folyamatos információ áramlást jelent, nem csak a hazai vízügyesek között, hanem akár a szomszédos országok?
Elsősorban a hazai vízügyek között egy rendkívül gyors, interaktív kapcsolattartást jelent, hiszen nincs általában kevés időnk van mindig, ugye ez jellemzi a védekezést, tehát nagyon gyorsan kell intézkedni. A nemzetközi kapcsolattartás az egy kicsit ilyenkor, megmondom őszintén, háttérbe szorul, tehát most például nagyon jó példa volt, hogy Záhonyban szóba került, hogy robbantani kell, és pont olyan szakaszon kellett robbantani, ami szlovák-magyar közös szakasz, tehát a túloldal Szlovákia volt. Ilyenkor természetesen azért megvannak a közvetlen kapcsolataink, és közvetlenül felhívtam én is a társamat, a szlovák kormány meghatalmazottat, hogy erre készülünk. Nincs időnk már egyeztetni, muszáj csinálni, de nem volt ebből probléma, tehát azért értesíteni, tájékoztatni szoktuk egymást.
Itt a nemzetközi kapcsolatok, vagy a nemzetközi egyeztetés szükségességét én csak azért említettem, mert éppen ugye januárban, amikor még a Dunán a jegesedés okozta a gondokat, akkor pontosan a horvát és a szerb partnereikkel kellett egyeztetni, sőt, hát ugye a szerb Duna szakaszra jégtörőhajókat is csoportosították, hát magyar jégtörőhajók mentek oda.
Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ez az egyezmény létrejött, méghozzá nem is akármikor, hanem a jugoszláv szétesése után viszonylag gyorsan, tehát mind a három ország megértette, hogy itt meg kell egyezni ebben, hiszen ezen a szakaszon, ami Mohács alatti szakaszt, ahol balpart Szerbia, jobbpart Horvátország lett, mind három ország érdeke, hogy ne alakuljon ki káros jégtorlasz, hiszen az 56-os Duna árvízre mindenki emlékszik, amikor jeges árvíz volt, 19 helyen szakadt el az árvízvédelmi töltés, és a jéggel együtt kiömlött a mentesítetnek vélt területekre. Ez egy nagyon fájó árvíz volt, és ezért ez motiválta mind a három országot, hogy a háború utáni fájó emlékekben is gyakorlatilag zökkenésmentesen megkötötte ezt a szerződést, és e szerződés alapján mentünk le a közös érdekeltségű határszakaszra.
Ja, a magyar jégtörő flotta, ez most már megismerhettük szerintem a hírekből és a tudósításokból, legnagyobb és legkorszerűbb hajója, egyébként az elmúlt hetekben a budapesti Duna szakaszon is megfordult, ez a Széchenyi jégtörő hajó. Hogyan dolgozik egyáltalán egy ilyen jégtörő hajó, aki mondjuk még nem látott ilyet?
Hát a legfontosabb az, hogy nagyon erős legyen a páncélzata, hiszen azért nagyon kemény jégtáblákról van szó, és olyan speciális orkialakítása van, hogyha ráfut a jégre, akkor nyilván ezt koncentráltan töri, tehát koncentrált erőt fejt ki a jégtáblára, és ezáltal megreped. A magasabb számú jégtörőhajókat ellátják egy excenteres himbával, ami azt jelenti, hogy egy excenter forog, és rázza a hajó gyakorlatilag, és ezzel fokozza a törőhatást. Ezt így kell elképzelni.
Ez az a bizonyos döngölő?
Igen, ez a döngölő. Döngölő, hogy egy ilyen excentert elindít egy motor, és akkor ez még rázza a hajót ráadásul, amikor ráfut a jégtáblára. A nagyobb hajók ezzel fel vannak szerelve, tehát abból a négyből, amelyet leküldtünk a magyar-szerb-horvát szakaszra, abból három döngölős volt, és aztán abból kettő még tovább ment Szerbiához, kormány úgy döntött, segítségét nyújt Szerbiának, és az sikeresen föl is törte Belgrád fölött a jégmezőt, és sikerült így levezetni ott is a jégzajlást.
Mennyire nehéz egyébként, hát persze nyilván, hogy ezek ilyen nagyon laikus gondolatok, de mennyire nehéz ezeket hát vezényelni, talán nem nehéz, de valóban a gyakorlatban átcsoportosítani, vagy oda juttatni a kritikus
nagyon
szakaszokra.
Nagyon nehéz. És
mert hogy éppen ugye hát a nyilván jégzajlás.
Nagyon van, nehéz volt. Az idei évben én 2012-ben is vezényeltem már jégvédekezést a Dunán, és most is. Nagyon nehéz volt, ugyanis egy kicsit későn jött a horvát kérés, és emiatt az a torlasz, amit alulról kellett volna megbontanunk, mert alulról lehet megbontani, mert akkor elviszi a jeget a víz, a fölülről bontjuk, nem viszi el a jeget a víz. Tehát kicsit későn álltunk neki, tehát ahelyett, hogy egy kilométert kellett volna haladni lefelé a torlaszba a hajónak, bizony több mint 5 kilométer tört át maga, és ez nagyon lassú folyamat volt, és utána egy-két napon belül meg tudta alulról bontani. Tehát ezeket a döntéseket nagyon ez időben meghozni, hogy a jégtörő hajó jó helyen legyen. Tehát lehetőleg ne a torlasz fölött, hanem a torlasz alatt.
Értem. Találkoztam én egy érdekes kifejezéssel éppen erre a beszélgetésre készülve, ez a hajók melegen tartása kifejezés, és aztán utána néztem, és azt láttam, hogy egy belügyminiszteri rendelet szerint december 15 és március 15-e között eleve üzemben kell tartani, vagy fel kell készíteni ezeket a jégtörő hajókat, tehát ebben az időszakban már eleve van mindig az időjárási viszonyoktól függetlenül egyfajta rákészülés, vagy felkészülés.
Igen, december 15-től, sőt, hát előtte már novemberben felkészülünk erre, december 15-től gyakorlatilag naponta el kell indítani a hajókat, hogy hogy kijöjjenek az esetleges hibák. Tehát,
tehát be kell mindig üzemelni.
Ne váratlanul érjen minket bármilyen hiba lehetőség, hanem azt tudjuk, hogy az elindul. Sőt, a március 15-ével, ami hibák adottak, mégis nem lett kijavítva, azt mindent be kell fejezni, ki kell javítani, és úgy kell eltenni nyárra a jégtörőhajókat, hogy azokat elő tudjuk venni decemberről már.
Ezek mindig párban járnak, ugye, ezek a jégtörőhajók?
Igen, bár most megmondom őszintén, egy-két szituációban annyira hirtelen szituációk voltak, rákényszerültünk arra időnként, hogy egy hajó törtyeget.
De ez miért van ez a...
Mert hirtelen át kellett vezényelnünk egy-két hajót.
De nem úgy értem, hogy miért van ez a rendelkezés, hogy párban járjanak a...
Volt most is rá példa, amikor a Dájai, tehát a Dunai torlasz fölülről lefele törte a jégtörő 11-es és a jégtörő 6-os. A jégtörő 6-os elé hirtelen befordult egy jégtál, és beszorult. Ezzel nem tud kijönni, nem bírt maga erejéből kijönni. Ilyen esetben a másik hajót tud segítségére sérni, és kitörni onnan a jégből. Uh-huh. Itt most kockáztattunk, itt, mivel nagyon fontos volt, hogy a torlaszon átverekedjük magunkat, ezért a jégtörő 11 átverekedte magát, ott hagyta a 6-ost, és visszafele kiszabadította, ez, ez történt.
Azt tudjuk, hogy hát szerencsére nem kell minden évben bevetni ezeket a jégtörő hajókat, legfeljebb ugye ebben a említett időintervallumban december 15-e és március 15-e között úgymond készenlétbe kell tartani őket, de én láttam ilyen dátumokat, hogy 1995-ben, 97-ben volt ugye ilyen komolyabb jégtorlasz, 2012-ben kellett bevetni, ha jól tudom, akkor a teljes jégtörő hajóflottát, Dunai flottát. Milyen gyakori egyébként, hogy ilyen kritikus helyzet alakul ki, és hogy a magyarországi folyók így befagynak, és hogy ilyen jégtorlaszok keletkeznek?
Ez egy nagyon összetett kérdés. Két dolog befolyásolja, az egyik vélhetően a klímaváltozás, a másik pedig az, hogy például a Dunának a vízlépcsőzettsége is. Hiszen maradjunk az utóbbinál. Azzal, hogy vízlépcsők épültek, valamennyi vízlépcső üzemében gyakorlatilag az történik, hogy hagyják befagyni a tározóteret, és nem jön át a jég. Alatta elfolyik a Duna, bizonyos határok között ezt meg lehet oldani, úgyhogy nem töri fel a jeget. Ebben az esetben nálunk az utolsó vízlépcső a Bősi erőmű, és a Bősi erőmű alul nem jön ki jég, tehát onnantól indul a jégképződés, tehát nem úgy van, mint régen, hogy a passzautó jön, és a jégtábla is folyamatosan hízik, és Budapestnél már olyan nagy, hogy beáll, hanem ez a jégképződés letolódott délre. Tehát gyakorlatilag 2012-ben és idén is Dáján tudott összeállni a torlasz. Nyilván tartjuk azt a 34 torlódásra alkalmas szakaszt a Dunán, de egyiknél se állt be most, és lenne be. Ennek az, ez az egyik oka. A másik oka nyilván a valószínűsíthető a klímaváltozás. Tehát itt most az elmúlt másfél hónapban Budapesten 34 nap volt a napi középhőmérsékletet a 0 fok alatt, Szolnokon, ami mondjuk a Tiszára jellemző jobban, ott 38 napig. Tehát ez egy nagyon hosszú, nagyon hideg időszak volt. Vélhetően a meleg ugyanúgy szélsőségesebb, ahogy a hideg is, és ugyanígy az asszály és az árvíz is, ezek párban a szélsőségek kell jár ez a klímaváltozás, itt egy nagyon hideget éltünk meg. Ha mondjuk nem lettek volna fölöttünk vízlépcsők, akkor biztos, hogy a magyarországi Duna szakasz beállt volna egyébként.
Ugye ez érdekes, amit mond, mert a klímaváltozás kapcsán azért az utóbbi időben elsősorban a felmelegedésről beszéltünk, és hogy a klímaváltozás ugye különböző felmelegedéssel kapcsolatos tényezőket okoz, de akkor ezek szerint a lehűléssel is ugyanúgy számolnunk kell. Különböző szélsőségekkel, csak
azt mondjuk, hogy a szélsőségekkel kell számolni. Tehát nem elég az asszállyal számolni, ugyanúgy szélsőségesebb árvizek vannak. Tehát ha most belegondolunk az utóbbi 25 évet összehasonlítjuk meg, azelőtti 25 évvel, azelőtt 10 helyen dőlt meg az árvízszint, és 95 után pedig majdnem 60 helyen megdőlt az árvízszint. Tehát ez is mutat valamit. Uh-huh. Tehát ezt mutatja, hogy az árvizek nagysága is nő, más okokból is, de tömegében is. Tehát ez mutatja, hogy nem csak arra kell gondolni a klímaváltozást, hogy szárazság lesz és meleg lesz, arra is kell gondolni,
hogy árvíz is
lesz, meg hideg is lesz.
Igen, tehát a szélsőségekre kell gondolni. Meg lehet azt nagyjából határozni, mondjuk már így az elmúlt évek, vagy talán évtizedek tapasztalatai alapján, hogy melyek például a jégtorlaszok vagy a jegesekedés szempontjából a legkritikusabb szakaszok, mondjuk a Dunán és a Tiszán?
Teljesen precízen el tudom mondani fejből. A Tiszán 79 helyet tartunk nyilván, a teljes Tiszavölgyben 138 helyet tartunk nyilván, a Dunán 34-et, Rábán 21-et, a teljes magyarországi Dunavízgyűjtő szakaszon, ott pedig 63 torlasz képződésre alkalmas hely van. Ezeket az évtizedes tapasztalatok alapján kigyűjtöttük, és nyilván tartjuk, és eleve figyeljük, amikor arra jön a jégtorlasz.
Nagyon más a két folyónk, nagyon más sajátosságai vannak, mondjuk vízügyes szempontból a Tiszának és a Dunának?
Most mindenképpen nagyon elválik, hiszen a Duna a maga mesterséges voltában viszonylag kiszámítható, a Tisza nem. Ráadásul a Tiszán Tokaj fölött Dombrádi után már nem hajózható, tehát ott, mint jégtörés, nem jött szóba. És ott ahogy most az áhonyi helyzet mondottan nehéz volt, hiszen egyetlen beavatkozás lehetőség van az, hogy megrobbantjuk a torlasz elejét is, hogy elindul. De az ott föl voltunk rá készülve, szerencsére elindult a torlasz. Tehát ott mások a beavatkozási lehetőségeink, és gyorsabbak is a jelenségek a Tiszán. Kisebb a folyó, szélsőségesebb a vízjárása. Mm. Tehát ez nekünk sok fejtörést okozott. De én azt gondolom, hogy sikerrel abszolváltuk.
Azt láthattuk egyébként a különböző tudósításokban, beszámolókban, hogy a Tiszán a jég mindent vitt magával. Hát ön is említette most, hogy rengeteg hordalékanyag és hulladék jött le a jégtorlasszal és a jégzajlás során. Ugye stégeket, kompot, itt hajók kerültek, a sétahajók kerültek kikötőkben egymásra. Nem lehet előzetesen azért bizonyos óvintézkedéseket tenni?
Az az igazság, hogy ezeket jogszabály is szabályozza, csak ritkán a jegesárvizet nem veszik komolyan. Uh-huh. Tehát teljesen egyértelműek a jogszabályok, direkt készítettünk erre tanulmányt, ki kellene venni, ki kellene emelni, csak ugye költség, és mindenki megpróbál spórolni a maga zsebével, de ami történt akár a bodrogi kikötőben, a bodrog torkolatánál, akár lejjebb, sajnos azt kell, hogy mondjam, általában az történt, hogy nem tették meg azokat az intézkedéseket, amelyet egyébként a jogszabály előír.
Uh-huh. És akkor ilyenkor például nincs valamilyen ellenőrzési jogosítvány, vagy például vízügyi hatóságoknak valamilyen szankcionálási lehetőség?
Mi nem tudtunk más csinálni, nekünk nincs, de mi nem tudtunk más csinálni, mint hogy folyamatosan, pirosan kiemeltük a iradásaink, hogy vegyék ki, emeljék ki lehetőleg ezeket a létesítményeket. Volt, ahol egyszerűen gyenge volt a kikötés, tehát azért nagy ereje van a jégnek. Mondok pozitív példát is, az M4-es idépítésnél megbeszéltük a kivitelező, hogy nem lesz elég a kikötés, nagyon szíves kösse át az úszóműveit. Átkötötte, megúszta. Tehát ha odafigyelés van, meg lehet ezeket úszni, de sajnos ritkán a jeges árvíz, és elfelejtik az emberek. Ez az igazság. Mm-hmm. És a károk javarésze ebből adódott.
Itt érintőlegesen már szóba került a jégtörés mellett a robbantás, vagy a jégrobbantás. Ugye Tiszán sok helyen nem is lehet jeget törni, és ilyenkor kell robbantani. Vannak erre vonatkozó szabályok? Nyilván vannak szabályok és előírások, meg gondolom, hogy ez már nem elsősorban csak vízügyes feladat, hanem itt tűzszerészek, vízügyesek, más szakemberek működnek együtt.
Ez idén került új perspektívába ez a kérdés, ugyanis volt régen vízügyi robbantó szolgálat, de ez az átszervezések során megszűnt, és tekintettel, hogy a vízügyi szolgálat a belügyminisztérium alá került, kézenfekvő volt, hogy a készenléti rendőrség tűzszerész szolgálatával elemezzük ezt a feladatot, és alakítsuk újra. Ennek a jogszabály háttere megteremtődött a tavalyi év végén, és tulajdonképpen most debütált először. Igaz, hogy most csak egy próbaroppantás erejéig, de már folyamatosan együtt a készenléti rendőrséggel kísértük a jeget, végig biztosítottak tűzszerészeket nekünk, abban az esetben, ha erre sor kerül, tudjunk robbantani.
Ugye szóba kerültek már a duzzasztók vagy a vízierőmök, ugye a Tiszalöki és a Kiskörei vízlépcsőnél itt azért eléggé kritikus volt a helyzet, és talán szóba is került ugye 2003, vagy lehet, hogy még a beszélgetés előtt mi beszélgettünk csak erről, de ugye 2003-ban a Tiszalöki erőmű üzemképtelenné is vált. Most hogy ment a munka itt a duzzasztóknál?
Ugye akkor azért vált üzemképtelenné, mert az az erőmű alatt egy kilométerre rögtön kialakult egy jégtorlasz, még mielőtt odaért volna a fölülről érkező jég, és a fölülről érkező jég ezen megakadt, és visszarakódott egész az erőmű táblái alá, és gyakorlatilag nem lehetett lecsukni a táblákat. Ez történt 2003-ban. Ebből tanultunk, tehát most azt csináltuk, hogy egy nagyon hosszú szakaszt, egy 20 kilométeres szakaszt elkezdtünk törni, hogy az szabad legyen, szabad vízfelület legyen, mert abba belefér a torlasz, és akkor már nem kell, hogy ott maradjon a tiszalőki erőmű, illetve zsilipek, szabályozó zsilipek alatt, és ez így szerencsésen be is következett, tehát ez volt, hogy egy nagyon kritikus vasárnap este egy 100%-os jégzajlással a magával hozott erdőket összetörve a pilléreken át tudott vonulni különösebb gond nélkül ez a jégfolyam, és szerencsére a legközelebbi megálló helytől nem tudott úgy visszaduzzasztani jégtáblákat, hogy az akadályozta volna az erőmű, illetve a duzzasztómű működését.
Vannak erre nézvést már modellek, vagy panelek, amit tudnak alkalmazni, vagy azért például a mostani januári-februári időszak tapasztalatai is elraktározódnak, és majd talán a következő évekre jelentenek egyfajta modellt. Tehát most is tanulnak a vízügyesek bizonyos dolgokat?
Sőt, kitaláltunk olyan módszereket, amit már menet közben alkalmaztunk. Tehát ez volt az egyik, hogy folyamatos felszíngörbelemzést figyeltünk. Amint a torlasz odé mozgult, újra rajzoltuk a lehetséges felszíngörbéket, és összehasonlítottuk a védhető árvízszintekkel. Ebből kijött, hogy hol kell, és adott esetben rögtön beavatkozni. Ez volt az egyik újdonság, amit gyakorlatilag online alkalmaztunk. A másik az volt, hogy kiszámoltuk a torlasz felvize és alvize közötti különbséget, ebből egy felszínesést számoltunk, és ebből következtettünk arra, hogy mikor alakul ki olyan meredekségű felszínesés, amitből valószínűleg megindul a torlasz. Ezt folyamatosan figyeltük, és ebből próbáltunk következtetni arra, hogy mikor várható a torlasz elindulása. De ezen felül újdonság volt a drónok alkalmazása, nagyon hasznos volt. Tehát azt láttunk, hogy torlódik, hogy tömörödik. Tehát ez is egy olyan kísérő jelenség volt, ami állandó elemzésekkel segítette a munkánkat.
Voltak egyébként még kritikus szakaszok? Itt Szolnoknál is azért említettek Szolnoki északi hídépítés, a pontonoknál helyett, vagy a Tiszakécske.
A pontonoknál ott nagyon erős szolgálatot állítottunk fel, és azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt az együttműködés a vállalkozókkal. Nagyon konstruktívak voltak, és sikerült is szépen levezetni. Egy 6 óráig állt a torlasz, majd áttörte magát, és szépen lement. Tiszakécskén inkább azt mondom, hogy kritikus talán nem volt, sokáig állt, ugye ott már a kisebb a Tisza esés, és nehezebben mozdul a torlasz, tehát ezek már talán annyira nem voltak kritikusak. A kiskörei vízlépcsőbe, hogyha visszanézünk egy kicsit, ott az volt az eredeti tervünk, hogy ameddig lehet visszatartjuk a torlaszt, és ha el kell engedni, akkor úgy engedjük el, hogy kis vízkülönbséggel, hogy ne zuhanjon
nagyot. Akkor ezért vízszintszabályozással próbálták
a torlaszt? Igen, tehát ráduzasztottunk a torlaszra, hogy csökkentsük a vízsebességet, és utána az érkező árhullámba hozott annyi vizet, hogy az alvízen is elegendő vízpárna volt hova esni a torlasznak, és teljes nyitással így le tudtuk engedni károkozást.
Tehát ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a folyó szinte minden szakaszán más és más módszert kell alkalmazni, tehát van, ahol robbantani kell, van, ahol vízszint szabályozással is le lehet fékezni a jégtorlaszt. Ez az adott helyzet, és a folyószakasz.
Például a kiskörei tározóban nagyon sokat segített az, hogy a téli vízszintből visszaemelkedett a víz nyáriba, elment oldalirányba rengeteg jégtábla, kiment a Sarudi medencébe, kiment az oldalterületekre a jég egy része, sajnos a szemét is egyébként, de majd azt összeszedjük, tehát ez is tehermentesítette a torlaszt ezzel, hogy így visszatartottuk egy kicsit, tehermentesült.
Ez még mekkora gondot jelent? Ugye említette, hogy most már ez megkezdődött ennek a törmeléknek és a jég hozta hulladéknak az összeszedése, de hát azért ez egy, amit lehetett látni a felvételeken, és ami a Tiszán jött lefelé, az azért elég
elfogasztó. Én hogy ezzel el fogunk birkózni szerintem az őszi időszakig. Tehát nem is gondolom azt, hogy egy hónap alatt ki tudjuk szedni. Tehát itt én magam is bejártam, végigkísértem a torlaszt, én olyan mennyiségű petpalackot láttam a vízbe, hogy és ugye fél első bögékben maradt, tehát meg kell majd emelnünk a amikor megemeljük a nyári vízszintet, ezek elő fognak bukkanni. Most ugye ott állnak egy holtérbe, de amikor megemelkedik a kiskörei tározó vízszintje, ezek elő fognak bukkanni, és megint meg fognak jelenni a felvízen, és hát ezt ki kell szedni.
Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettes, az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.